Ez nyilván azt örömmel köszöntöm, mint a tudjuk, hogy minden hallgáltatja egyetemileg, hisz nyilván is előadással oda bennünket a mai esetén. A mai előadásban, amelynek témája a Szentmise, egy második János Pál pápától vett idézetet szeretnénk kezdeni, egy gondolattal, és utána át is adnám a szót az ember. Az élő jelenlét. Veletek vagyok minden nap a világ végén. Krisztus ígérete életünk megtartó titka és reményünk forrása. A feltámadás napja, a vasárnap nem csupán emlékezés egy múltbeli eseményre. A feltámadt Úr élő jelenlétének megünneplése az, aki eljön saját népe közé.
Jó estét kívánok mindenkinek! Múltkori alkalommal liturgia és a misszérium vallások témájában hallhattunk előadást. Most pedig két olyan előadás jön, ma az első, és következő alkalommal december 8-án pedig ennek a folytatása. Úgyhogy olyan, mint egy jobb sorozat talán, hogy majd a legizgalmasabb részt én fogom abba hagyni. A Szentmiséről szóló katekézisben kezdenék bele. A teológia, amivel igyekszem foglalkozni, meg aminek a témájában most már több előadás is elhangzott, arra vállalkozik, hogy Istenről beszéljem. A liturgia, ami ennek a fél évnek a témája, az pedig arra vállalkozik, hogy Istennel beszéljem. Nyilván teológia alapokat is majd fogunk látni. Egyszerre lesz szükség az Istenről való beszéd tudományára, ez a teológia, és az Istennel való beszédnek a képessége, ez pedig a liturgia. Az egyház életének a liturgia nem pusztán egy része, egy elhanyagolható, vagy egy kisebb részlete, hanem úgy is mondhatnánk, hogy maga a forrás az egyház életének, sőt, a csúcspontja a liturgia az egyház életének. Mai előadásnak a témája, hogy lehet látni itt a kivetítőn, a Szentmise az Istennel alkotott közösség eseménye. Picit úgy szeretnék a Szentmiséről beszélni, mint egy fontos eseményről, ami tényleg forrása a mi életünknek, az egyház életének is, és csúcspont lehet, hogyha tudjuk, hogy mi történik. Erre vállalkoznék igazából ebben az előadásban. Ha a Szentmisének a gyökereit kutatjuk, akkor egészen a paradicsom kertig kell visszamenni, amikor is a Teremtő Isten asztalhoz ültette, hát jelképesen és átvitt értelemben, abban a harmóniában, a teremtett világnak a harmóniájában, amit a bűn még nem rontott meg, asztalhoz ültette a megteremtett emberpárt. Az ősbűn volt az, ami összetörte ezt a harmóniát, ezt a közös asztalt, és amikor Isten újra asztalhoz ülteti Jézus Krisztus utolsó vacsoráján az emberiséget, ez az asztalhoz ültetés azóta is szakadatlanul tart. Ha felidézzük a Pilinszky egyik versét, a Mielőtt című versét, akkor mielőtt asztalhoz ülnénk, ugye ez a vers egész kicsengése, pontosan ebben az író arról ír, hogy valójában az a liturgia, aminek a végkimenetelét teljesen nem látjuk már ott, oda át Isten országában az a lakom, amiről Jézus példabeszédekben, képekben szól, az fog folytatódni. Az ősben, ahogy mondtam, összetörte ezt a harmóniát az Isten és az ember között, a közös asztalnak a létét, azonban mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az ősben után is az emberben benne volt az, hogy amikor táplálkozik, akkor nem pusztán a létfenntartó ösztönének engedelmeskedik, hanem a táplálkozásban, az étkezésben benne van az is, hogy valaki akarja, hogy én legyek. Krisztus a liturgiában, a Szentmisében újra asztalhoz ültet bennünket, akarja, hogy legyünk számára Istennel alkotott közösségnek az eseménye. Így szeretnék a mai este a Szentmiséről szólni. Az egyháznak az új fogalomtárában, amely a II. Vatikáni zsinaton megújult, a szentségekről úgy beszél az egyház, hogy keresztség megünneplése, bírmálás ünnepe, az eukarisztia ünnepe ünnepként szól róla, mert hogy az ünnep az több, mint az ünnepély. Az ünnepélyt azt mi emberek csináljuk, megszervezzük, a díszletet hozzám, összeállítjuk a műsort. Az ünnep az pedig egy kicsit ettől különbözik, az ünnepet azt befogadjuk, azt nem mi csináljuk, bár kicsit megtévesztő, arra gondolunk, hogy gondolni kell arra is, hogy szépen fel kell készíteni az oltárt, meg hogy papnak fel kell készülni a beszédre, meg hogy vannak olyan szolgálatok, amit az énekkar vagy a kántor végez, vagy akár a nép közül páran, akik részt vesznek még aktívabban a liturgiában. Mégis azt mondom, hogy ez nem az a fajta készület, ami az ünnepét jellemzi. Itt az ünnepben Isten a főszereplő, ő ad valamit magából. Igazából, amire készülünk a szentmise ünneplésében, az mindig túlmutat a lakomán. Nem pusztán visszaemlékezés az utolsó vacsora termére, ahol Jézus megtörte a kenyeret, és átnyújtotta a kelyhet, ez az én testem és ez az én vérem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez ennél több. Több a hangulatnál, nem pusztán a testet táplálja, sőt azt is mondanám, hogy nem pusztán csak az értelemre hat, és nem is pusztán csak a léleknek a tápláléka a Szent Mise, hanem együtt a három az egész emberre hat. Az értelmünkre, a lelkünkre, és a testünkre is. Erre a készületre, már mint a Szent Misének a megünneplésére való felkészülésre, és magára a Szent Misére, senkit nyilván kötelezni nem lehet, mehetünk készületlenül is, be is csöppenhetünk egy ilyen ünnepbe, viszont lemaradunk a lényegről. Így advent előtt kétszeresen is fontos ez a mondat, hogy amilyen a készületünk, olyan az ünnepünk. A lényeg az a mélységében lenne a Szent Misének, és talán ahogy most végigmegyünk pár elemén a Szent Misének, ezt majd sikerül egy kicsit bemutatni. Az igazi ünnep, amit a Szent Misében majd látni fogunk, az túlmegy a térnek, meg az időnek a határán. Nem kell Palesztinában élnünk ahhoz, hogy tudjunk Szent Misét ünnepelni. Nem kell Jézus kortársának, apostolnak lenni, hogy mi is ott legyünk az utolsó vacsora termében. Hitünk szerint jelenvalóvá lesz ugyanaz, ami ott és akkor történt. Kicsit ez a mennyei lakomának, a túlpartnak a vízfénye, vagy úgy is mondanám, hogy az utolsó vacsora asztaláról lehulló morzsa. És közben milyen ilyen emelkedett mondatokat hallunk. Annyiszor van bennünk van az, hogy szeretnénk tényleg szépen ünnepelni Szent Misét, és valami miatt mégsem sikerül. Ha gyakran előfordul az, hogy valami megakadályoz, és mindig megakadályoz bennünket, hogy átéljük egy ünnepnek a szépségét, akkor egy idő után az ünnep kiüresedik, és nem lesz fontos. Akkor azt mondjuk, hogy lehet, hogy találunk még jobb elfoglaltságot, értsük jól. Viszont azzal, hogy most egy picit mögé nézünk, hogy mi miért történik, talán újra belobban a rendszer, és a szikra újra megtalálható lesz. A mai előadás elején is kicsit ismételve az előző előadásban mondottak, a liturgiának a lényege, a legszűkebb értelme az az volna, hogy nyilvános mű. Ugye így említettem múltkor, persze nem szabad az áthallást is kihallani mögötte, hogy közmunka, a népért és a néppel végzett munka, szolgálat. A nép részéről és a nép javára. Nem csak a népért, hanem a néppel együtt. A népnek a hite, jelenléte, lelkesedése, bekapcsolódása és az aktív részvétel nem csak, hogy kívánatos, hanem lényeges, hogy meglegyen. A trienti zsinat, ami a 16. században volt, 1545 és 63 között, megfogalmaz egy nagyon fontos tanítást, ami arra vonatkozik, hogy egy szentségnek nem csak érvényessége van, hanem gyümölcsöző volt a hatékonysága is van. Nem csak az fontos, hogy érvényes legyen egy szentség, a keresztség például, vagy akár az eukarisztia, hanem az is fontos, hogy az hatékony legyen, tudjam, mi történik, felkészüljek rá, hogy az megtaláljon engem, az én vágyaimat az be tudja tölteni. Igazából nem Krisztus marad távol a szentségekben, amikor nem készülünk, vagy amikor csak beesünk egy ünnepbe, hanem mi maradunk távol, mert nem volt meg a készület. Jézus áldozatának az értéke, amiről beszéltem a szentmisében, ugye megjelenül, jelen valóvá lesz. Ennek az áldozatnak az értéke és súlya nem csökkent az évek során. Ugye múlt alkalommal is említettem, nem arról van szó, hogy megismételjük, mert nincs szükség arra, hogy megismételjük Krisztus áldozatát. A zsidó levél 7. fejezet 27-es versében az van, hogy Krisztus egyszer s mindenkorra bemutatta a legtökéletesebb áldozatot. Nem megismételjük, nincs rá szükség. Nem is megújítjuk, mert azt kell megújítani, ami megromlik, ami elveszíti az erejét, erre sincsen szükség, hanem jelen való lesz. Nem csökken, ugyanis Jézus áldozatának az értéke, természetesen mi semmit nem adunk ehhez hozzá. Amit viszont hozzátehetnénk, az a időnk, figyelmünk, hitünk, nyitottságunk, a hívő életünkből fakadó ámenünk, így mondanám. Mert hogy a liturgia a néppel és a népért végzett hitbeli párbeszéd. A teológia Istenről való beszéd, liturgia Istennel való beszéd. Ebbe a párbeszédbe, az Istennel alkotott közösségnek az eseményébe kapcsol bele bennünket minden egyes szent mise. Egy diplomata, amikor tárgyalásra készül egy másik diplomatával, akkor nem csak, hogy a másik diplomata népének a kultúrájáról kell minden ismeretet beszereznie, hanem a nonverbális, a nem szóban kifejezett jelzésekre is nagyon oda kell figyelnie. Egy nemzet vagy népnek a kultúrája, vagy a kontinenshez kötődő szokása nagyon fontos a diplomatáknál, hogy minden jelet érezzenek, mert a párbeszéd az nem csak a kimondott szavakban történik, hanem a gesztusokban is. Hogy fog kezed? Mi történik a készfogáskor? Hogy mi történik a mondatok között? A tekintet hogyan találkozik a másiknak a tekintetével? Ahogy minden mozzanatnak értelme és értéke van még egy diplomáciai nyelvezetben, világban is, hogy ki ne maradjunk a legfinomabb kommunikációból, ugyanígy van a szentmisénél is. A legapróbb részletnek is komoly a mondani valója, értelme és az értéke. Közös mű lenne ez a liturgia, amiről most beszélek, az Istennel alkotott közösségnek az eseménye, Isten és a népének a közös tevékenysége, ahol minden válasznak értelme és jelentősége van. Ugye, hogyha nem tudatosan végezzük, vagy vagyunk jelen egy szentmisében, nem tudatosak a válaszaink, nem értjük, hogy ott mi történik, akkor kiüresedik a párbeszéd. Akkor azok a csatornák, amik egy dinamikus kommunikációban benne lehetnek, nem tudnak megnyílni. Nem fog átmenni az üzenet. Csak egy-egy példát mondok a teljesség igénye nélkül azért, hogy lássuk, hogy mire is gondolok. Talán bizonyára észrevettük azt, hogy amikor egy római katolikus liturgia elkezdődik a templomban, akkor a papnak az első dolga, amikor a szentélybe lép, hogy megcsókolja az oltárt. Egy elég fura gesztus, mert a csók ugye az a szeretetnek a jelen. Valakihez való tartozásnak a jelen. Ezzel indul a liturgia, hogy a pap kifejezi, hogy kihez tartozik. Mert hogy ő nem maga képviseletében van ott, hanem a népet képviseli. Isten népét képviseli. Isten népe az egyház pedig Krisztusnak a jegyese. Ez a jegyesi csók a népnek a képviseletében történik, a nép csókja az oltáron. Az üdvözlet, hogy Krisztushoz tartozik az ő népe, akinek a közösségét, az a pap vezeti, az ünneplését, a liturgiát végző pap vezeti. Az oltárcsók tehát Krisztusnak szól, az ő jegyesétől, az egyháztól jövően. Aztán talán az sem teljesen evidens mindannyiunk számára, hogy a misére való ráhangolódás az nem csak a papnak, meg a kántornak, meg az énekkarnak, meg a minisztrásoknak a feladata, hanem nekünk is. Talán azt is látjuk, hogy nagyon nehéz úgy bekapcsolódni, hogyha utolsó pillanatban vagy azután érkezünk, mert hogy úgy érezzük, hogy mintha valamiről lemaradtunk volna. Az a nem csöndből indul a találkozás. Ahogy mondom, a diplomatáknál is minden gesztusnak, mozdulatnak, a csöndnek is van értelme. Aztán majd mai napon látni fogjuk azt is, hogy van a szentmisének egy olyan része mindjárt az elején, amiben az egész ünneplés össze van foglalva. A könyörgés, az első könyörgés, az olvasmányok előtt. Amiben kiderül, hogy miért jöttünk össze, mit ünneplünk. Mi az az üdvösség történetnek a mozzanata, amire oda akarunk figyelni. És amire odafigyelünk, annak kapcsán mit akarunk kérni magunk számára. Aztán testtartás. A pap szavaira adott válaszunk, hogyha megmarad a halk mormolásnak, vagy a csendességnek a szintjén, akkor igazából picit olyan a részvételünk, hogy mindegy, bármit is mondhatnánk, úgysem számít. Fontos tudni, mik a válaszok és mik a válaszainknak az értelme. Talán az elején nem lesz egészen világos, hogy miért olvasok fel egy bibliai részt, de ígérem, a végére meg fog világosodni mindenki ezen a téren. Ketten a tanítványok közül még aznap elindultak egy Emmaus nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak. Egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket. Miről beszélgettetek itt az úton? Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Micsoda? Kérdezte. A názáreti Jézus esete, felelték. Aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. És már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kin jártak a sírnál, és hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták. Erre így szólt. Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendőltek? Vajon nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az írásukban róla írtak. Közben odaértek a falóhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. De eltűnt a szemük elől. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton, és kifejtették az írásokat. Míg abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Lukács evangéliumából a második szent mise története, hogy az első az utolsó vacsora. Ide ez a történethez kell a második szent mise történetéhez visszanyúlni ahhoz, hogy mi is felfogjuk azt, hogy mi is történik velünk egy-egy szent misén. A nagy kérdés az, hogy ad-e olyan örömet vagy lelkesedést ez a kenyértörés nekünk, mint ott az emmauszi tanítványoknak. Ha nem, akkor kiderül talán az előadásból, hogy miért nem. A Szentmisének a római katolikus liturgiában van egy alapstruktúrája, két nagy részből áll. Ez nem lesz ám olyan száraz, majd mindjárt egy kicsit meglocsoljuk. Az ige liturgia és az eukarisztia liturgiája. Nagyon logikus, mind a kettő eleme a Szentmisének gyakorlatilag ugyanaz. Mind a kettő részében, nagy részében, mind az ige liturgiában, mind pedig az eukarisztia liturgiájában van egy gyönyörű ív, ugyanaz mind a kettőben. Van egy előkészület, aztán van egy csúcspont, és utána pedig megszületik a benne résztvevő embereknek a válasza. Ugyanez van az ige liturgiában, és ugyanez van az eukarisztia liturgiájában. Először nézzük az ige liturgián, ez nagyon rövid lesz, jó? Mert ez tudom, kicsit olyan szárazabbnak tűnik. Jó, ott van ez a bevezető szertartás, keresztvetéstől egészen a bűnbánati liturgián, Confiteor gyónom a mindenható Istennek, Uram irgalmaz, aztán dicsőség és a könyörgés, majd jönnek az olvasmányok és az evangélium az egésznek a csúcspontja. Majd ennek az értelmezése következik a homiliában ez a tanítás, és végül megszületik a válasza a hívő népnek, akik részt vesznek benne. A hitvallásban azzal, hogy elmondják a hitvallást, az a válasz az ember részéről Isten üzenetére, és a cselekvésre való készség, amit a könyörgésekben fogalmaznak meg. Az evangéliumnak a meghirdetés, hogy az előbb mondtam, ez a csúcspontja az ige liturgiának, egy külön körmenet vezeti be. Ugyanúgy, mint az áldozati liturgiában is van egy körmenet, amikor hozzák az adományokat. Még mielőtt az eukarisztia jelen valóvá lenne az oltáron, előtte van a körmenet. Ugyanúgy, mielőtt még az evangélium felhangzik Isten üzenete, előtte van a körmenet. Ez is jelzi, hogy most valami fontos fog történni. Ez az ige liturgiának a csúcspontja. Az eukarisztia liturgiájában ugyanez kimutatható. Van egy készületi rész, egy felkészülés, az adományok előkészítése, majd a csúcspont az átváltoztatás a kenyérnek és a bornak, és utána a hívő közösség válasza, a hitvallás, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz, és végül az áldozásnak a szertartása. Ritka kép a 16. Benedek pápáról, aki alapvetően a tradicionálisabb liturgiát szokta képviselni, ez Mária Celi Szentmisén volt 2007-ben, talán többen is részt vettek ezen a Szentmisén. Rossz idő volt. És akkor nézzük egy kicsit, hogy most jön a fellocsoljuk ezt a száraz szerkezetet, vagy élettel megtöltjük a keresztvetés. Megjelöljük a testünket. Talán többen édesanyaként, vagy nagyszülőként ezt gyakorolják a családban is, hogy a szeretteiknek a homlokát megjelölik a keresztjelével. Ez az első ilyen történés a mindannyiunk életében a keresztség pillanatában volt, amikor a homlokunkat keresztel Jézus jelével jelölték meg. Beleöltöztünk Krisztusnak a jelébe a keresztbe. Vagyis azt jelenti, hogy valamiképpen az életünket érinti a kereszt. Ugye a teher részéről, vagy a megpróbáltatás részéről ezt tudjuk pontosan, hogy ez érinti. Na de a liturgiában ennek még más mondani valója is van, hogy miképpen érint bennünket Krisztus keresztje. Egyrészt a keresztvetésnek van egy jel része, hogy magunkra rajzoljuk Jézus jelét a keresztet, beleöltözünk Jézus jelébe a keresztbe. Másrészt mondunk is valamit, amit mondunk, az meg nem más, mint Jézus mennybe menetelekor a tanítványoknak adott parancsból származik, Máté evangélium 28-as fejezetéből. Menjetek, és tegyétek tanítványom már mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Így kezdjük a Szentmisét. Jellel megjelöljük magunkat, és mondjuk az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A Szentmis elején mindjárt egy olyan mozdulatot teszünk, és olyan szavakat mondunk, amelyek összefoglalják mindazt, ami történni fog majd a Szentmisében. Jézus kereszt áldozatának és utolsó vacsorájának a jelen való válása. Meg, hogy részt vehetünk, részt kaphatunk ugyanabban az eseményben. Mi is ott lehetünk kicsit az emeleti teremben, és a Golgota keresztjénén, a liturgián keresztül. Másik fontos gondolata, már itt megemlítettem a keresztségünket, amikor is először a keresztség liturgiájában megrajzolták, a hónapunkra rajzolták Jézus jelét, a keresztet. Valójában ez a keresztségünkre való emlékeztetés is. Mert hogy a keresztség az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében történt. És ez az a kapu, amin keresztül Isten életébe és az egyház életébe beavatást nyerünk. Vagyis egész keresztény egzisztenciánk nem más, mint a keresztségi alámerülés, életre váltása. Milyen behatolás az Istennek a szeretet titkában. Erre emlékeztetjük magunkat, hogy mi a megjelöltek vagyunk, a kereszttel megjelöltek, a megkereszteltek, az Atya gyermekei és Jézusnak testvérei. Amit majd tapasztalunk a Szentmise után a keresztvetés követően, az pont annak az elmélyítése, jóváhagyása, kicsúcsosodása, ami bennünk a keresztségben indult el. És ugye erre van egy válaszunk, a Héber Amin szó, vagyis az úgy legyen, a beleegyezés, akarom, hogy így történjen. Ami elhangzott, az biztos, jól megalapozott. Amire azt mondom, hogy ámen, abba beleegyezek, azt jóvá hagyom. Ezt követi az apostoli köszöntés. Most egy pillanatra meg is állok, azt szeretném mondani, hogy a teljes misén nem megyünk végig, még hogy valaki esetleg megijedni, hogy ezzel a tempóval mire érünk, reggelre érnénk a végére. A mai alkalommal csak a hitvallásig fogunk menni, jó? És nem minden fogunk ilyen részletességgel menni. Na de azért történik mindez, értünk. Az apostoli üdvözlés, ez igazából nem azt jelenti, ami elsőre látszik, hogy ez nem a papnak az üdvözlése, hogy meglátja a teli templomot és örömmel köszönti az ott lévőket. Meg nem is a csalódott pap, aki kifordul az oltártól és látja, hogy öten vannak. Hanem azért apostoli köszöntés, mert itt a pap nem a saját nevében üdvözli a miatta összejötteket, hanem a liturgia vezetőjeként, amiről a katolikus egyházunk azt mondja, hogy nem Jézus nevében, nem Jézus parancsára, hanem Jézus személyében, in persona Christi cselekszik. Jézus nevében köszönti az ott lévőket. Az ott lévők meg arra emlékeztetik, hogy te pap vagy, és értünk vagy pap, és a te lelkeddel. Az apostoli köszöntés tehát nem ez, mint amikor valaki megörül annak, hogy sokan vannak, vagy elkeseredve köszönti a kis létszámú közösséget, hogy jó estét, vagy jó reggelt. Ez nem az. Ugye Szentatyánk Ferenc pápa is nagyon közvetlen köszöntéseket alkalmaz, na de nem a liturgiában. Azért ha figyeljük, ő soha nem mondja azt, ami a katolikus egyháznak régi, tradicionális bevett köszöntése, dicsértessék a Jézus Krisztus, hanem mindig úgy köszön egy jó napot, vagy jó estét, vagy úgy köszön egy jó étvágyat, hogyha mondjuk ebéd előtti pápai liturgiáról van szó. Ami nagyon szép és teljesen helyén való, azt gondolom, és közvetlen is, és talán több üzenet értéke is van, de nem a liturgiában teszi ezt. Tehát nyilván a Szentmise elején ő is az apostoli köszöntést alkalmazza, mint mindannyian, hiszen ez nem is fakultáció, hanem a liturgia szabálya ezt kéri. A párbeszéd, amely elindul, Istennel alkotott közösség esemény a Szentmise, párbeszéd Isten és a népe között, mert ugye a liturgia, bocsánat, hogy így elismétlősen mondom, de mégiscsak Istennel való beszéd. Elkezdődik a párbeszéd, mindjárt a Szentmise elején, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Három helyen hangzik ez el a római katolikus Szentmisében, csak azért mondom, hogy ez nem csak egy kívánság, hanem olyan kívánság, vagy olyan kérés, ami rögtön meghallgatásra talál. Elhangzik a Szentmise elején, és az összegyűlt közösség, tudjuk, a Jézus nevében összejött közösség, ahol összejöttök az én nevemben, ketten vagy hárman, ott jelen vagyok. Ott hangzik el, elhangzik az evangélium előtt. azt mondjuk, hogy a felolvasott Szentírásban maga Isten tanít, Isten jelenlétét adja. Ott hangzik el, illetve az átváltoztatás előtt a adományok előkészítését követően a felajánlás során hangzik még ez el, illetve a szentmise végén, amikor a küldetésben részesülünk, így összesen négyszer. Három formulája is van ennek, négy: békesség veletek, ugye ezt a püspök mondja, aztán kegyelem nektek és békesség, és a Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ez mind a négy formula Szent Pál apostoltól való, a leveleiben így köszöntötte a közösségeket, ahol apostolkodott. Ezért is apostoli közösség. Nem a saját szavaival köszönt a pap, mint valami ismerős vagy kedves személy a közösségét, hanem abban a szerepben, hogy ő a liturgiát vezeti, Krisztust reprezentálva, aki vezeti testét, az egyházat az imádságban. Az összegyűltekben a pap nem mást ismer föl, mint Istennek a szent népét, Isten népe pedig fölismeri azt a szemét, aki az ő imájukat, könyörgésüket vezeti. Ezt követően a bűnbánati liturgiáról szeretnénk röviden beszélni. Most van folyamatban a Szent Mise liturgiának új fordítását, hogy kiadják, latinból történt újabb fordítását. Az első fordítás az 91-ben jelent meg az Országos Liturgikus Tanács komoly munkájából, és a második kiadás az pedig azon most dolgoznak. Nyilván ott akkor a gyorsaság, hogy minél hamarabb a rendszerváltozás után mindenhova eljusson a Szent Misének az új fordítása, ez egy fontos szempont volt, és apróbb hibák is belecsúsztak a fordításba. Ja, a latin nyelven, amikor a Szent Mise bűnbánati részére a felhívás kerül, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, ugye szoktuk hallani a mise liturgiában, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon ünnepelhessük Jézus szent titkait. A latinban nem ez van. Fratres agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Ez az agnoscamus, ez nem a lelkiismeret vizsgálatot jelenti, hanem a beismerést. Ismerd be, hogy bűnös vagy. Ugye a lelkiismeret vizsgálat van egy formája, amit jól ismerünk, amikor másikét kell vizsgálgatni. Ugye kínosabb, amikor a magunkét vizsgáljuk, néha azt is szoktuk gyakorolni, a másikat az könnyebb egy picit. De a lelkiismeret vizsgálat az csak annak az összegyűjtése, hogy hát, hogy mik történtek, ami mulasztás, vagy szó, vagy gondolat, vagy tett. Na de a belátás, a beismerés, az agnoszkámosz, ez a beismerést jelenti. A másik a helytelen a fordításban az, hogy méltó módon. Hát soha nem vagyunk méltóak arra, hogy egy liturgiát Isten társaiként, mert hogy a liturgia Isten és az ő népének közös műve, hogy abban részt vegyünk. Hát ez nem, hát a méltóság nincs erről szó, alkalmasságról van szó. Ez az aptissimus, ez az alkalmasnak lenni, ezt jelenti, nem méltónak. A méltó az a dignus, non sum dignus, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Ott méltóságról van szó. De a Szent Mise elején, a bűnbánatban, hogy alkalmas szívvel ünnepeljünk. Szóval, a mise elején a pap emlékezteti önmagát és a hívő közösséget is arra, hogy éles kontrasztban áll az, amire készülni akar ő és a nép, és az az állapot, amiben vannak. Ezt úgy is értjük. Jóisten elé állva, azt gondolom, nincs ember, aki büszkén kihúzza magát, és azt mondja, nincs bűnöm. Hogyan remélhetnénk, hogy közösségre léphetünk Krisztussal, Krisztus áldozatával? Hogyan remélhetnénk ezt a közösséget, ha úgy közelednénk hozzá, hogy nekünk ehhez jogunk van? Nincs jogunk, ő tesz alkalmassá bennünket. Az ő ajándéka. Ugye a közös gyónásnak, a konfiteornak van egy ilyen része, hogyha ezt a változatát imádkozzuk a Szent Misében, hogy Istennek gyónjuk, és nektek testvéreim. Vagyis kiderül az, hogy a liturgia az nem csak Isten és az én magánügyem, hanem ott egy közösségnek a része vagyok, egy tagja vagyok a liturgikus közösségnek. Nem csak Istennek valljuk meg azt, hogy nem vagyunk méltóak, és hogy tegyen minket alkalmassá, hanem egymás előtt is ezt valljuk meg. Ez a leghelyesebb, vagy a legőszintébb, vagy is mondhatnám, a legkorrektebb imádság, ami létezik, ami ember ajkáról fakadhat. Miért olvastam fel az Emmauszi tanítványok történetét most? Ezeket is szeretném egy picit kötni ehhez a történethez, a második szentmise történetéhez. A szentmisének a nyitány ez a bűnbánat. Hogy kiderül, hogy adósai vagyunk egymásnak is, de hát Istennek is. Adósai vagyunk egymásnak is, Istennek. És amikor bűnbánatot tartunk, akkor néha bennünk van annak az íze, hogy hát valami olyasmit kéne megbánnom, amit nem is annyira akarunk, vagy nem annyira szeretnék, nem vagyok annyira lelkesek, mert az igazságérzetünket is piszkált az a dolog, amin keresztül a bűnt elkövettük, mert igazságot szolgáltattunk magunknak, ugye vannak ilyen képességeink. És ilyenkor hát a veszteségeinkről van szó egy kicsit. Harry Newennek van egy könyve Lángoló szívvel, amiben ő ezt nagyon szépen kifejti, hogy valójában a bűnbánatban nagyon sokszor a szentmise liturgikus közösségében hát tudjuk siratni a veszteségeinket, mint az Emmauszi tanítványok, hogy hallhattuk a sorokban, hogy ott hagyták mindenüket, 3 évig ott voltak Jézusnak a közelében, és ők is a 12 apostoltól ugyan eltérően a 72 tanítványi közösséghez tartoztak, és hallgatták 3 éven keresztül, aztán azt mondják, pedig azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt, tehát csalódottak. Szomorúak a veszteség miatt, az elpazarolt 3 év miatt. Reméltük, de reményük elveszett. Hamis remény, amit mi remélünk Istenről, sokszor saját reményeink megvalósulását várjuk tőle. Az igazi remény pedig nem más volna, mint Isten dicsőségében, az örök életben való részesedés. Ezt meg ritkán várjuk tőle. A veszteség. Ugye más Isten szótárában a veszteség, és más a mi szótárunkban. Mi sokszor gondoljunk a Szentírásra, egyiptomi húsos fazekak, szolgasság állapota a veszteség sokszor. Visszasírjuk. Szóval Isten szemében amúgy sincsen elveszett. Ez a ő szótárában ez a kifejezés, hogy elveszett, nem létezik. Ismerik a történeteket. Lukács evangélium a közepén, 15. fejezetben elveszett drachma, ami ugye megkerült. Az elveszett bárány, ami megkerült. A tékozló fiú, aki hazatért. Nem létezik ez a szótárban, Isten szótárában. Isten újra ébreszti bennünk az igazi reményt, a hamis reményeinket, a veszteségeinket pedig szeretné, hogyha kiraknánk a szívünkből. Ez minden szentmise bűnbánati liturgiájának a feladata. Szeretem ehhez hasonlítani, akik ismerem, mert ezt hallhatták ezt a hasonlatot tőlem, de nem is lehet jobban kifejezni, hogy bennünk tényleg ez van, hogy sokszor siratjuk a veszteségeinket, pedig ezek ahhoz kellenek, hogy valamit tudjunk befogadni. Ha tele a markunk, nem tudunk a markunkba egy új ajándékot elfogadni. És ilyen értelemben Jóisten mindent el akar venni tőlünk, hogy ő magát tudja adni az örök életben. Csak gondolj végig a nagy elvonó kúránkat. Születés. Fájdalmas a gyermeknek az anyami biztonságának az elveszítése. Iskola. Érdemes megkérdezni a első héten újként, újoncként iskolába induló kis nebulókat, hogy na, hol jobb iskolám, vagy otthon? Persze az izgalommat levetve a történetről, ami azért mindig inspirál egy gyermeket, hát ott a család biztonságát, az otthon melegét veszíti el, vagy váltja föl az iskolának a közege, vagy a házasság, az is valamiképpen valaminek az elvesztése, más kapcsolati lehetőségeknek, ajánlatoknak az elvesztése, öregedés, külső szépségünknek az elveszítése. Halál mindannak elvesztése, ami földi, meg testi. az elvonók úram. Szent Misélén erre emlékeztet bennünket a liturgia. Glória. Bizonyára többen már észrevették a római katolikus liturgiában, amikor a dicsőséget énekeljük, akkor pont ugyanazokat a szavakat énekeljük, vagy éppen mondjuk, amit az angyalok mondtak a pásztoroknak, amikor Betlehem éjszakában meghirdették a születésnek az örömét. Dicsőség a magasságban Istennek, és földön békesség a jó akaratú embereknek. Lukács evangélium 2. fejezet 14-es vers. Mert hogy ugyanabból az okból énekeljük a glóriát az ünnepi misében, a vasárnap és az ünnepi szentmiségben, mint az angyalok tették, hogy a közénk érkező Istent köszöntjük, neki örülünk. A küldőt köszöntjük először az atyát, majd pedig a fiút. Elérkeztünk ez az első híres könyörgéshez, amiben mondtam, hogy összefoglalást nyer az egész ünnepünknek a tartalma. Úgy is nevezzük ezt, hogy kollekta, ami annyit jelent magyarul, hogy összegyűjtött, összeszedett, összekapcsolt. Valójában ennek az a feladata, kicsit a figyelemnek a magasabb szintjére lépjünk, egészen értelemben, szellemben, lélekben, testben is mindenhogy megérkezzünk a liturgiába. Nem az mi egyéni gondolataink számítanak, hogy én mit kérek az Istentől, mit rendelek tőle, hanem az üdvösségnek mely történetét ünnepli ma a liturgia, és annak kapcsán mit kérek az egyház számára, és hát önmagam számára is. Végülis ez a kollektának a feladata. Ha megfigyeljük, érdemes egy majd egy próbát tenni vasárnap, majd jól hegyezzük a fülünket a római katolikus liturgián, hogy először megszólítjuk az Isten, mindenható örök Isten, ez történik a könyörgésben, vagy mennyei atyánk. Azután Isten előtt arra emlékezünk, amit ő tett. Ez egy nagyon régi, úgy is mondhatnám, ószövetségi imafordulat, vagy imaforma. Az ószövetségi választott nép is mindig Isten nagy tetteire, üdvös tetteire emlékezett vissza az ünneplésben. Majd pedig kérünk valamit a jelenben magunknak, az egyháznak és a világnak. És egy lezárása van, amit jól ismert formulával minden Szent Mise liturgiájában hallhatunk. Az Atyától kérjük Jézus Krisztus által, aki a Szentlélekkel egységben uralkodik. Érdekes, hogy a magyar kifejezés az érdekes képzett társításokra bátorít minket. Ugye úgy kezdődik ez a kollekta, amire a pap fölhívja a figyelmünket, hogy könyörögjünk. Ez a latinban az oremus. Ennek a helyes fordítása imádkozzunk. Lasset uns beten. Let us pray. Pregiamo. Ezek mind az imádságra való felhívások. Ugye picit ez a könyörgés, ez a, hát a kérést, amit könyörögve kérünk, igazából a kérőima jelleget akarja bemutatni, de hogy ennél kicsit tágabb a történet, amit az oremus, az eredeti latin, illetve az abból való helyesebb fordítások jobban megmutatnak. És akkor áttérünk az olvasmányokra. Na már mindjárt a hitvallásnál vagyunk. A hétköznapi római katolikus szentmisén és az ünnepi vagy vasárnapi szentmisén nem ugyanannyi olvasmány hangzik el, hanem hétköznap csak kettő van. Van egy első olvasmány, ami van általában az Ószövetségből kerül felolvasásra, illetve mindig van egy evangélium. Az egy standard, konstans része mindig a liturgiának, az ige liturgiának, az a csúcspont. A evangélium mindig van a négy evangélium közül. Az olvasmány az húsvéti időben viszont nem az Ószövetségből van, hanem nagyon izgalmasan még hétköznapokon is az apostolok cselekedetéből, mert hogy az induló egyháznak a története kerül ott felolvasásra. Aztán, amikor egy ünnepi vagy vasárnapi szentmisén vagyunk, akkor pedig három olvasmány is van. Rendszerint az első az mindig az Ószövetségből, a második egy apostoli levél vagy jelenések könyve, harmadik pedig maga az evangélium. Isten szól, ugye ez a Biblia Isten szava. Isten szól, szóvá teszi magát szó szerint, és mi válaszolunk. Ez az Isten igéje, felolvasó erre hívja fel a figyelmet. Mi meg megköszönjük, már nem úgy, hogy hála Isten, hogy vége, hanem hogy Istennek hála, hogy szól hozzánk az Isten. Először is az írásnak az értelmét föl kell tárni ahhoz, hogy lángoljon a szívünk. Ugye ennek a feladata az írás értelmének a föltárása, a homilia, a tanítás, ez az ige hirdetőnek a feladata, majd erről fogok beszélni. Jézus nevében, in persona Christi. Ezeknek a szegény emmauszi tanítványoknak az életben nem lángolt volna a szívük, ha valaki nem világosítja fel őket az írás értelméről. Nem ezeket kellett elszenvedni a messiásnak, hogy bemehessen az ő dicsőségébe. És kezdve a jövendüléseket mind megmagyarázta, és felnyílt a szemük. Lángult a szívük. Ugye érthető a kezdőknek a csődje, akik a Bibliát úgy veszik a kezükbe, hogy minden magyarázat nélkül, vagy értelmezés nélkül, egy idő után le is teszik, mert nem egy varázsszöveg áll előttünk, hanem Isten igéje, amely arra szól, hogy értelmezzük, mert értelmezés nélkül könnyen félre érthetjük. Az értelmezést az apostoli egyház adja meg, illetve az a tradíció, amely kapcsán az írások értelmét azóta is magyarázzuk. Korhűen ábrázolja az olvasmánynak a mise olvasmányrendje a fejlődési fokot, hogyha mondjuk az ószövetségi olvasmány, akkor egy apostoli levél, és akkor maga az evangélium jön. Mert hogy ezekben az kerül kifejtésre, hogy milyen mélyről hozza fel az emberiséget az Isten, hogy lassan hogyan válunk kultúr emberré, az írások rétegeiben bontakozik a fejlődés, az egy Isten hit, az egynejű házasság, és kialakul a közösség Istennel. És végül az evangéliumban megtörténik Istennek a kézzelfogható közeledése hozzánk az emberhez. Ugye általában az evangéliumos könyvet ezért viszik körmenetben, ez Isten közeledése az ő népéhez. Mert hogy Jézuson keresztül, az ő szavain keresztül a végtelen mutatkozik be. Az első két olvasmány között van egy válaszos zsoltár, ami rendszerint, hát hogyha nem valami kórusmű, akkor mindig Izrael himnuszainak, a zsoltároknak, Isten dicséretnek a könyvéből való, és ez volt Jézus imádságos könyve. Több alkalommal is Jézus a zsoltárok könyvét idéztem, többek között a kereszten is. Az Alleluja, ami a Szentlecke és az evangélium között van, ez pedig a felkészülés, egy bibliai verset kiragad az evangéliumból, ez az ének. Talán észre is vettük, hogy talán legfontosabbat, az esszenciát, és azt énekeljük, abban dicsőítjük meg az Istent. Mellénk szegődik az Isten emmauszi tanítványok története. Együtt zarándokol velünk az Isten. Kísér minket az Isten. A Biblia könyvei végül is Isten és ember közös zarándoklatának a lenyomatai volnának. A két tanítvány mellé azt hallottuk, hogy oda szegődött ez az idegen. Már nem csak ketten, hanem hárman vannak, és ettől minden más lett. Már nem a földet nézik, hanem az idegen szemébe néznek. És az idegen a két tanítvány szemében egyre kedvesebb idegen lesz. Egyre közelebb áll hozzájuk, sőt közelebb, mint bárki más. Ezt az idegen meghívják saját házukban. Maradj velünk, mert este legyen. Lemenőben már a nap. Visszatérve, hogy mi hogyan hallgatjuk az olvasmányokat, sokszor idegenként. Sokszor igazából csak valamit ki akarunk hallani, vagy a mi igazságunk alátámasztására, és amik úgy felpiszkálnak, vagy felbőszítenek, vagy idegesítenek, azt egy kicsit átugorjuk. Szeretjük a Bibliának azokat a mondatait egymásnak is idézni, meg bibliai kis kártyák, régés kártyákra írogatni, amik vigasztalnak, amik bátorítanak, amik erőt adnak, amik dicsőséget ígérnek, vagy jutalmat, vagy ajándékot. kevésbé, amik próbatételek elé állítanak bennünket. Jézus szava, Isten igéje, amire azt mondjuk, hogy Istennek hála, a reménytelenséget ott Jeruzsálem és Emmaus között örömre változtatta, reményé formálta át. A mi reménytelenségünket, vagy sokszor kiábrándultságunkat is örömre tudja változtatni, hogy az üdvösség távlatába kerül a kis krízisünk, a problémánk és küzdelmünk. Na most akkor a homília jön. Ez egy különleges műfaj. Itt Isten népének a kedves hallgatás, az üdvös hallgatás a feladata. Papnak pedig az értelmes beszéd, hívő beszéd. Az Evangelii Gaudium dokumentum, ami a Ferenc pápának az apostoli buzdítása tavalyi évben jelent meg, egész fejezetet szán annak, hogy hogyan kell készülni egy papnak a szentbeszédre, homiliára. Ugye ez kicsit más is ez a homília, mint egy átlagos prédikáció vagy igehirdetés. Ugye alapvető meghatározója minden homiliának a liturgikus kontextus, hogy mit ünneplünk. Ugye ez az első könyörgésbe derül ki, ezt mondtam, hogy Isten üdv történetének mely eseményére emlékezünk, mit ünneplünk, na azt kell kifejteni az írások alapján, ez a feladata. Tehát nem mást, nem valami kedves történését a hétnek, vagy aktuális eseményét a városnak, vagy falunak, hanem mindig a liturgikus kontextus határozza meg, illetve szabja szűkre a mozgásterét az ige hirdetőnek. Ezért óvatosan azzal a gondolattal, hogyha nem fülcsiklandoztató beszédeket hallunk, mert ugye nekünk nem biztos, hogy mindig az a kívánalmunk, meg a vágyunk, hogy az ünnepről akarjuk hallani, hanem valami olyasmit szeretnénk, ami általában mi igazunkat támasztja alá, valami szórakoztató látványosságot, kicsit a médiaforrások logikája alapján, vagy mentén haladva. Na, nem ez a feladat a homiliának. Rövidnek kell lennie. Ez is egy fontos szempont, ezt írja Ferenc pápa. És nagyon fontos, hogy az ünneplésnek a harmóniáját ne bontsa meg. Tehát ez nem egy tanítás, egy önálló előadás, meg katekézis, nem egy dörgedelmes vagy népet okosító beszéd, hanem az egyház, mint anya tanít a liturgiát vezető személyen keresztül, anyai kultúráját megvalósítva. És fontos a homiliának az is, hogy üljön, amit úgy mondunk kicsit tudományosabban, hogy az inkulturációra is figyeljen, tehát a kontextusra, akiknek szól, akik ott vannak. Nyilván a gyermekmisén nem túl szerencsés valami magas köptű liturgikus kifejtésben bocsátkozni az ünnep kapcsán, vagy a bibliai kommentárokból idézni hosszan, mert nem valószínű, hogy le fogja kötni a gyermekeket. A készület nagyon izgalmas a homiliára, amit Ferenc pápa mindannyiunktól, akik lelkipásztorként szolgálunk, vár. Nagyon szép az a pontrendszer, ami alapján kéri, hogy hogyan készüljön a pap. És akik minden vasárnap járnak szentmisére, nyomokban reméljük, hogy legalább egy-két pontrendszert felfedeznek, de irgalmasak legyenek. Mindig abban gondoljanak bele, hogy vajon, ha fordított lenne a történet, hogy menne az úgy. Magamnak is mondom természetesen mindig, hogy én meg mondjam úgy, vagy beszéljek úgy, hogy mintha ott ülnék, és hát nyilván elsőként magamnak mondom. Az igazság szolgálata, ez az első dolog, amire vállalkozik az ige hirdető. Ehhez kell a Szentlélek segítségű hívás, hogy tudjuk, mi az igazság. Aztán a szónak a személyesítétele, hogy konkrét legyen, személyes legyen, hogy átjöjjön benne a megszólítottság, hogy ez minket érint, nem ott valahol a középkorban, vagy az újkorban egy szép barokk beszéd, ami bizonyára szép szófordulatokat és körmondatokat tartalmazott, hanem ami most megszólít, mert hogy aki mondja, az is személyessé tudta tenni a mondani valóját. Aztán fontos a készség, hogy a hívők valóságára reflektáljunk, és a pedagógiai eszközöknek az alkalmazása. Itt még el lehetne időzni, adhatnánk pontrendszert a vasárnapi ige hirdetéshez, de most ezt átugorjuk, és hitvalláshoz, a hiszek egyhez, mint a mai előadásnak a utolsó eleméhez kötném az utolsó gondolatokat, és zárójában jegyzem meg, hogy ma ennyivel is készültem, tehát, hogy most mindent el fogok mondani, és látom, hogy itt a finishben ez végtelen bele is fér az egy órában. Hitvallás, hiszek egy. Ja, hitvallás az nem más volna, mint annak az összefoglalása, amit az Isten igéjében, az olvasmányokban, Szentleckében, evangéliumban hallottunk. Az egyház a Szentírást olvasva a lényegét leszűrten a tanításnak, ezt fogalmazták meg a hitvallásokban. Ugye a hitvallások azok nem függetlenek az egyház liturgiáját, ezek nem valami fogalmazványok, vagy hogy is mondjam, ilyen pontok, amiket kihirdetünk, hogy tanuljanak meg az emberek. Nem is vers, hanem hogy is mondhatnám, az esszenciája a Szentírás tanításának, az egyház hitének a foglalata. Nem valami ráadás, ezt értsük jól, nem ráadás a Szentíráshoz, hanem úgy is mondhatnám, a Biblia összefoglalva pár mondatban, imádságba tömörítve. A keresztségi eredete nagyon fontos a hitvallásnak, ugye a szentségek vétel előtt mindig hitvallást kell tenni, mert hogy a szentségek, a hitnek a szentségei feltételezik és növelik a hitet. És ezáltal léphetünk be az eukarisztia liturgiájába, asztal közösségébe, a mise második nagy részébe, amiről ma nem lesz szó, az eukarisztia liturgiájában. Végül is a hitvallás az nem más, mint Istennek a meghívása a mi életünkben. Ugye az Emmauszi tanítványok történetéhez visszautalva, maradj velünk, ez a hitvallásnak a lényege. Bízva a szimpatikus idegenben, a baráttá lett idegenben, mi is maradásra akarjuk bírni a hozzánk szóló Istent. Az idegen, aki új úti célt adott a tanítványoknak, új minőséget adott az életüknek. Hazamenni nekik más jelent, mint visszatérni valahová, ami megmaradt nekik utolsó mencsvárként, ahova menekülhetnek. Így indultak Jeruzsálemből, de végül hazatértek. Nem menekültek, hanem megérkeztek. Jézus soha nem hívja meg ez a két tanítvány magához, ha idegen maradt volna, ahogy mondtam az előbb is, ha csak egy szimpatikus idegen maradt volna, akkor is elköszönnek tőle. Utitásból igazi társ lett. Ez a Szent Mise legdöntőbb pillanata, Isten meghívása a fogadónkba az életünkben. Hát azt kívánom, hogy erről mindenkinek majd legyen olyan tapasztalata, amilyen az Emmauszi tanítványoknak volt. És egy magam részéről egy záró gondolattal fejezem be Barsi Balástól. A Szentmisének, ha azt kérditek, milyen praktikus célja van, azt kell, hogy mondjam, semmiféle praktikus célja és gyakorlati haszna sincs. Mert a szeretet és az ünneplés nem ismeri a hasznosság fogalmát. A vőlegény találkozás a mennyasszonyával, a játékos udvarlás, a meghitt beszélgetés, a szerelmes csók a szó hétköznapi értelmében semmilyen haszonnal nem jár. De minket tanít a liturgia. Nem úgy, mint egy hittanóra. Minket nevel a liturgia, de nem akar úgy nevelni, mint egy pedagógus, hanem úgy, hogy belesodorjon Isten világába. Nem bátorít a jó cselekedetekre, mégis mélyebben indít bennünket a jóra, mint egy kiadós erkölcs tanóra. Köszönöm a figyelmet! Valakiben az elhangzottak kapcsán, vagy ettől függetlenül is fogalmazódott meg kérdés, örömmel várom.
bezárnánk ezt a mai estét, megköszönve az önök figyelmét, invitálni szeretném mindannyiukat két decemberi programra. Az elsőre december 8-án, ugyanebben a teremben, ugyanígy hétfőn este 6 órakor kerül majd sor, akkor fog folytatódni az atya előadása. A másik ugyanazon a héten, december 10-én, szintén 6 órai kezdettel, de nem ebben az épületben, hanem a Károly Gáspár téri épület C nagyelő aulájában, bocsánat, tehát ahonnan a könyvtár és az egyéb helyek is nyílnak, tehát az aulában egy adventi zenés estére, amelyről szóló lapot azt gondolom, hogy az asztalon is találnak. Úgyhogy miután a két időpont egymáshoz elég közel esik, ezért is gondoltuk, hogy mindkettőre most ezen az estén hívjuk fel az önök figyelmét. És akkor valóban már zárásként, mint egy keretes szerkezetet szeretnék adni ennek a programnak. Ismét II. János Pál pápa gondolatával zárnám ezt az estét. A vasárnapi szentmisén a keresztények különös mélységében élik át újra az apostolok húsvét éjszakai élményét, amikor együtt voltak és megjelent nekik a feltámadt Úr. Isten mindenkori népe csírájában már az apostolok elemi közösségében jelen volt, és az apostolok voltak az egyház első termése. Az ő tanúságtételük által hallja meg Krisztus üdvözlő szavát a hívők minden nemzedéke, és gazdagon részesedik a béke messiási ajándékából, melyet ő vére által nyert el, és szent lelke által áraszt ránk, mondván, és azt hiszem szebb zárás nem is lehetne, béke veletek. Thank you.